füles bagolyolvasó, William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, vörös. A kapitány egyik nadrág zsebébe sülyeztette kezét, de mivel zsebe nem oldalt helyezkedett el, hanem elől, ső meglehetősen pocakos ember volt, némi nehézséggel húzott elő egy nagy ezüst órát. Megnézte, aztán megint a hanyatló napot figyelte. A kormánykeréknél álló kanaka egy pillantást vetett rá, de nem szólt. A kapitány szeme a szigeten nyugodott, amelyhez közeledtek. Fehér tajtékcsík jelezte az átonyt. Tudta, itt valahol nyílásnak kell lennie, amelyen a hajó is átfér, s arra számított, ahogy közelednek, majd észreveszi. Még körülbelül egy óráig tart a nappali világosság. A lagúnának mély a vize, kényelmesen horgonyt vethetnek. A kóhuszdiófák közül már kikandikáló benszülött falucska főnöke a kormányosnak barátja, s kellemes lesz szárazföldön tölteni az éjszakát. A kormányos éppen ebben a percben lépett elő, s a kapitány hozzáfordult. Magunkkal viszünk egy üveg pálinkát, és majd szerzünk egy pár lányt a tánchoz. Nem látom a nyilást, mondta a kormányos. Szintén kanaka volt, füstös képű, csinos fickó, kissé hasonlított egy elhízásra hajlamos római császárhoz. De az arca nyílt volt és finom metszésű. Esküdni mernék rá, hogy épp itt kell lennie, mondta a kapitány, miközben látcsövezte a partot. Nem értem, miért nem találom. Küld föl az egyik fiút az árboszra, nézzem körül. A kormányos odahívta az egyik matrózt, és kiadta neki a parancsot. A kapitány figyelte, ahogy a kanaka felmászik, s várta a szavát. De a kanaka lekiáltott, hogy csak az egybefüggő habcsíkot látja. A kapitány, aki úgy beszélt samoa nyelven, mint bármelyikben szülött, teleszájjal szidni kezdte. Maradjon fönt! Kérdezte a kormányos. Mi a csodának? Felelte a kapitány. Az ostoba gazember nem lát túl az orrán. Bármi befogadnék, hogy én bezzeg meglátnám a nyílást, ha odafönt lennék. Mérgesen nézett a karcsú árboszra. Könnyű egyben szülöttnek, aki egész életében a kóhuszdiófákat massza. Ő bizony kövér volt ehhez, és nehéz. Gyere le! Kiáltotta. Belőle sincs több hasznom, mint egy döglött kutyából. Nincs mit csinálni, addig hajózunk az átony mellett, amíg megtaláljuk a nyílást. 70 tonnás szkúner volt, nyers olajmotorral, s ha nem kapott ellenszelet, óránként 4-5 csomóval haladt. Ócskajószág volt. Valaha fehérre festették, de most már szurtos, füstös, ütött kopott volt. Erősen bűzlött a nyers olajtól és a koprától, amit rendesen szállított. Körülbelül 100 lábnyira lehettek most az átonytól, s a kapitány odaszólt a kormánynál álló matróznak, hogy kövesse, míg a nyíláshoz nem érnek. De, amikor megtettek már egy pár mérföldet, biztos volt benne, hogy elvétették a bejáratot. Megfordult, és lassan visszafelé haladt. A fehér hab megszakítás nélkül húzott végig az átonyon, a nap most már leszállt. Legényei ostobaságát átkozva a kapitány beletörődött, hogy várnia kell másnap reggelig. Fordulj meg, mondta. Itt nem tudok lehorgonyozni. Kicsit kijebb mentek a nyílt tengerre, és hirtelen besötétedett. Ledobták a horgonyt. Mikor a vitorlát behúzták, a hajó erősen billegni kezdett. Apjában azt mondogatták, egy szép napon biztosan felborul. S a tulajdonosa, egy amerikai német, az egyik legnagyobb bazár tulajdonosa, gyakran mondta, hogy nincs az a pénz, amiért nyílt tengerre merészkednék rajta. A kínai szakács nagyon piszkos, rongyos fehér nadrágban és vékony fehér zubbonyban feljött, jelentette, hogy kész a vacsora, s amikor a kapitány leért a kabinba, a gépészt már az asztalnál találta. A gépész magas, sovány, aszott nyakú ember. Képmunka nadrágban volt, újatlan szvetteréből kilátszott csuklótól könyökig sűrűn tetovált, vékony karja. Pokoli, hogy kint kell maradnunk éjszakára, mondta a kapitány. A gépész nem válaszolt, s némán töltötték el vacsorájukat. A kabint homályos olajlámpás világította meg. Amikor megették a baraszk befőttet, amivel a vacsora befejeződött, a kínai teát hozott be. A kapitány rágyújtott egy szivarra, és felment a fedélzetre. A sziget most már csak sötét tömeg volt az éjszakában. A csillagok ragyogtak, az egyetlen hang a hullámverés szakadatlan zaja. A kapitány egy heverőszékre vetette magát, és kényelmesen füstölt. Nem sokára a matrózok közül is feljöttek 3-4-en, és leültek. Egyiküknél banjo volt, a másiknál harmonika. Elkezdtek játszani, s valamelyik énekelt. A benszülött dallam furcsán zengett ezeken a hangszereken. Az énekre ketten táncolni kezdtek. Barbár tánc volt ez, vad és primitív, gyors kéz és lábmozdulatok srángatózó test. Érzéki volt, sőt buja, de szenvedély nélkül. Nagyon ösztönös, belülről fakadó, hátborzongató, de nem misztikus, egy szóval természetes, sőt, azt lehetne mondani, szinte gyermeteg. Végül elfáradtak, elnyúltak a fedélzeten, és elaludtak, minden elcsöndesedett. A kapitány nehézkesen felkelt a székből, és lemászott a lépcsőn. kabinjába ment, és levetkőzött. Bemászott függőágyába, és hevert. Kicsit lihegett a forró éjszakában. De másnap reggel, ahogy a hajnal a csöndes tenger fölé lopózott, azonnal észrevették az átony nyílását, melyet előző este elkerültek, kissé keletre attól a helytől, ahol horgonyt vetettek. A szkúner behajózott a lagúnába. A víz felszínén még egy kis fodor sem tarajlott. Mélyen lent, a koralsziklák között apró, színes halak úszkáltak. Amikor kikötötte a hajót, a kapitány megreggelizett, és felment a fedélzetre. Felhőtlen égről sütött a nap, de a kora reggeli levegő még kellemesen hús. Vasárnap volt, csends nyugalom áradt a levegőből, mintha a természet is pihenne, s ez kellemes érzéssel töltötte el. Ült, az erdős partot nézte, lustálkodott, és jól érezte magát. Lassú mosoly lopakodott az ajkára, s a szivarcsutkáját a vízbe dobta. Tán kimegyek a partra, mondta, eresszétek le a csónakot. Mereven mászott le a hágcsón, s kieveztek vele egy kis öbölhöz. A kókuszdiófák a vízpartjáig értek, nem sorban, de mértani szabályossággal elosztva. Úgy álltak ott, mint holmikoros, de kacérak szüzek tánckara, elmúlt idők tetszelgő kecsének kényeskedő pózaiban. Lassacskán ballagott közöttük, végig egy ösvényen, mely alig láthatóan kanyargott, s nem sokára széles patakhoz ért. Híd vitt át rajta, de a híd egyszerűen egy tucat egymás mögé illesztett kókuszdiófa törzsből állott, s ezeket két-két fatörzs találkozásánál a patakágyába bevert villás szölök tartotta. Sima és gömbölyű, keskeny és síkos felületen kellett járni, s nem volt semmi, amiben a kéz megfogózhatott volna. Az ilyen hídon való átkeléshez biztos láb és bátor szív kell. A kapitány habozott, de a másik oldalon, megbújva a fák között, fehér ember házát látta. Végül is döntött, s meglehetős óvatosan elindult. Vigyázva rakta a lábát, s ahol egyik fatörzs a másikhoz illeszkedett, és ez szint különbséget okozott, megtántorodott. A megkönnyebbülés sóhajával érte el az utolsó törzset, és tette szilárd földre a lábát a túlsó oldalon. Annyira összpontosította figyelmét a nehéz átkelésre, észre sem vette, hogy valaki figyeli, s meglepődött, mikor megszólították. Bátorság kell az ilyen hídon való átkeléshez, ha nincs az ember hozzászokva. Felnézett, s egy férfit látott maga előtt. Nyilván abból a házból jött ki, amelyet az előbb látott. Észrevettem, habozik, folytatta a férfi mosolyjal az ajkán, s látni akartam, hogy esik bele. Én ugyan nem, mondta a kapitány, aki most már visszanyerte a biztonságát. Magam is beleestem egyszer. Emlékszem, egy este vadászatról jöttem haza, s puskástól, minden estől beleestem. Most már a bojjal vitetem a puskámat. Már nem volt fiatal ember, keskeny arcángyér, deresedő szakáll. Újatlan trikóban volt és vászonnadrágban. A lábán se cipő, se harisa. Enyhe akcentussal beszélte az angolt. Ön Nilsson, kérdezte a kapitány, én vagyok. Már hallottam magáról. Tudtam, hogy valahol ezen a vidéken kell laknia. A kapitány követte vendéglátóját a kis bungalóba, és nehézkesen beleereszkedett a székbe, mellyel a másik megkínálta. Míg Nilsson kiment fiskiért és poharakért, körülnézett a szobában. A látvány megdöbbentette. Még soha nem látott ennyi könyvet. Az állványok mind a négy falon padlótól mennyezetig értek, és zsúfolva voltak. Zongora is volt, rajta halomban kotta, s egy széles asztal, könyvekkel és folyóiratokkal rendetlenül teleszórva. A szoba zavarba ejtette. Eszébe jutott, hogy Nilsson csodabogár hírében áll. Senki se tudott róla sokat, pedig már sok éve élt a szigeteken, de akik ismerték, mind megegyeztek abban, hogy fura. Svéd volt. Jó csomó könyve van magának, mondta, ahogy Nilsson visszatért. Nem bántanak? Felelte Nilsson mosolyogva. Ezt mind olvasta? Kérdezte a kapitány. A legtöbbet. Magam is olvasgatok. Előfizetek a Saturda Evening Postra. Nilsson jócskán öntött fiskit látogatója poharába, és megkínálta szivarral. A kapitány készséggel szolgált egy kis felvilágosítással. Múlt éjjel érkeztem, nem találtam a bejáratot, hát kint kellett horgonyt vetnünk. Sose jártam ezen a vonalon, de a főnök át akart küldeni ide valamit. Graj hallott róla, igen, boltja van, nem messze ide. No, volt egy csomó konzervje, amit ide akart küldeni, itt meg koprája van. Gondolta, inkább jöjjek át, mint sem, hogy az apiai kikötőben heverjek. Általában apia és pagó-pagó között járok, de ott most kitört a himlő, és nincs forgalom. Ivott egyet a fiskijéből, és rágyújtott a szivarra. Általában szófukar ember volt, de valami idegesítette Nilssonban, s idegessége beszédre kényszerítette. A svéd nagy, barna szemét végigjártatta rajta, s halvány gúny csillogott bennük. Takaros kis lakása van. Megtettem, amit tőlem tellett. Szépecskén kereshet ezekkel a fákkal. Nagyon jól néznek ki. Pláne, amilyen a kopra ára mostanában. Nekem is volt egyszer egy kis ültetvényem, Upoluban, de el kellett adnom. Újra körülnézett a szobában, ebből a sok könyvből valami érthetetlen és ellenséges hangulat áradt. Gondolom, azért itt eléggé magányosnak érezheti magát, szólt. Hozzászoktam, 25 éve vagyok itt. Erre már a kapitány nem tudott mit mondani, s némán szivarozott. Nailson semmi jelét nem mutatta, hogy a csöndet meg akarná törni. Elmerengve nézte vendégét. Magas ember volt, több mint 6 láb, s nagyon kövér. Arca vörös volt és foltos, bíborerecskék hálózták sűrűn, s vonásai belesüppettek a hájba. Szeme fehérje véres, nyakát zsírpárnák borították. Egy hosszú, hullámos, majdnem egészen fehér hajkoszorúny kívül, mely koponyája hátsó részén helyezkedett el, teljesen kopasz volt. S ez a hatalmas, fényes homlok, mely az intelligencia hamis látszatát kelthette volna, éppen ellenkezőleg, különösen ostoba kifejezést kölcsönzött neki. Nyitott nyakú, kék flanellinget viselt, s látni lehetett sűrű, vöröses szőrrel borított kövér mellét. Egy jócska kékszeres nadrág is volt rajta. Nehézkesen, idétlenül ült a székében, hatalmas pocakja előreugrott, és kövér combjait szétterpesztette. Minden rugalmasság hiányzott tagjaiból. Nailson hiába elmélkedett, miféle ember lehetett fiatal korában. Szinte elképzelhetetlen volt ez a hatalmas hús és hájtömeg, mint vígan futkosó hajdani gyermek. A kapitány végzett fiskijével, s Nailson feléje tolta az üveget. Tessék! A kapitány előre hajolt, és nagy kezével megragadta. És egyáltalán hogy került erre a vidékre? Kérdezte. Ó, az egészségem hozott ide a szigetekre. Rossz volt a tüdőm, s azt mondták, már egy évem sincs hátra. Mint láthatja, tévedtek. Úgy értem, hogy jutott eszébe, hogy épp itt telepedjék le. Szentimentalizmusból. Ó! Nailson tisztában volt azzal, hogy a kapitánynak fogalma sincs arról, mit is mondott, és sötét szemében ironikus csillogással figyelte vendégét. Talán éppen a kapitány kövérsége és ostobasága indította arra, hogy tovább beszéljen. Mikor átkelt a hídon, nyilván annyira elfoglalta a saját egyensúlya fenntartása, hogy nem is vehette észre, ezt a helyet általában csinosnak tartják. Csinos kis háza van, ó, nem volt ez itt, mikor idejöttem. Benszülött kunyhó állt itt, oszlopokon nyugvó zsúgtetővel, nagy, vörös virágú fa árnyékában. Sasárga, arany és vörös levelű krotombokrok színes sövényt alkottak körülötte. Körös körül kókuszpálmák, épp oly szeszélyesek és hiúk, mint az asszonyok. A vízpartján állva egész nap a saját képükben gyönyörködtek. Fiatal ember voltam még, szentég, már egy negyed százada, és ki akartam élvezni a világ minden szépségét az alatt a rövid idő alatt, ami még hátra van. Meg voltam győződve, hogy ez a legszebb hely, amit valaha láttam. Amikor először megpillantottam, mintha összeszorították volna a szívemet, s attól féltem, sírva fakadok. Nem voltam több 25 évesnél, s bár igyekeztem jó képet vágni az ügyhöz, nem akartam meghalni. Valahogy azt reméltem, a vidék szépsége megkönnyíti számomra, hogy elfogadjam sorsomat. Itt úgy éreztem, mintha egész előző életem elmosódott volna, Stockholm és az egyetem, meg Bonn. Az egész más valaki életének tűnt, s, mintha most érkeznék el a valósághoz, amelyről a mi filozófia doktoraink, különben magam is az vagyok, annyit vitatkoztak. Egy év, szóltam magamhoz, van egy évem, itt akarom eltölteni, s utána békésen meghalok. 25 éves korunkban mindnyájan bolondok, érzelmesek és melodramatikusak vagyunk, de éneikül talán kevésbé lennénk bölcsek 50 éves korunkban. No, de higgyon, barátom, ne zavartassa magát ezzel a sok szamársággal. Keskeny kezével a palaszk felé intett, s a kapitány felhajtotta a poharát. Magamért nem iszik, mondta, miközben az üveg után nyúlt. Nem szoktam, mosolygott a svéd. Sokkal ravaszabb dolgokkal kábítom magam, de az talán csak hiúság. Akárhogy is, a hatás tartósabb, s az eredmény nem kevésbé hatékony. Azt mondják, mostanában sokan szívnak kokaint az Egyesült Államokban, mondta a kapitány. Nailson nevetett, de ritkán látok fehér embert, folytatta. S egyszer-egyszer egy korty friski igazán nem árthat. Öntött magának egy keveset, szódat töltött hozzá, és kortyolt belőle. Aztán rájöttem, mi olyan földön túlian bájos ezen a helyen. Itt megpihent egy pillanatra a szerelem, mint a vándormadár, mely leszáll az óceán közepén a hajó árbocára, s összecsuki a fáradt szárnyait. Egy gyönyörű szenvedély illata lebeg a táj fölött, mint a galagonya illata májusban az én hazám mezein. Érzésem szerint azok a helyek, ahol az emberek nagyon szerettek, vagy nagyon szenvedtek, megőrzik halk illatát, mert a nagy szenvedély egészen nem enyészhet el. Mintha spirituális jelentősége lenne a helynek, s az misztikusan befolyásolja az arra járókat. Szeretném, ha ezt világossá tehetném. Kissé mosolygott. Bár attól tartok, ön ezt akkor sem értené meg. kis szünetet tartott. Azt hiszem, ez a hely azért gyönyörű, mert itt engem felejthetetlenül szerettek. Rántott egyet a vállán, de lehet, hogy csak esztétikai értékemnek hízeleg az ifjú szerelem s a megfelelő környezet ilyen szerencsés találkozása. Még a kapitánynál kevésbé tompahagyú embernek is meg lehetne bocsátani, ha Nilsson beszéde megzavarta volna. Mert közben úgy látszott, kisémulat is saját szavain. Mintha az érzései beszéltek volna, s értelme ezt nevetségesnek tartaná. Ő maga vádolta magát szentimentalizmussal, s akiben az érzelmesség szkepszissel találkozik, az eladta a lelkét az ördögnek. Egy kicsit hallgatott, és a kapitányt nézte, hirtelen csodálkozással a szemében. Tudja, valahogy az a benyomásom, mintha már láttam volna magát valahol, mondta. Én nem emlékszem magára, felelte a kapitány. Az a különös érzésem van, mintha az arca ismerős lenne. Ez már egy idő óta foglalkoztat. De az emlékezetemet nem tudom sem helyhez, sem időponthoz kötni. A kapitány nehézkesen felvonta vaskos vállát. 30 éve jöttem a szigetekre. Az ember nem emlékezhet mind a sok népre, akivel ennyi idő alatt találkozik. A svéd megcsóválta a fejét. Ismeri azt az érzést, amikor az embernek furcsán ismerős egy hely, ahol azelőtt még soha sem járt. Valahogy így vagyok én magával. Különösen mosolygott. Talán valamelyik korábbi életemben ismertem. Talán az antik Rómában maga Gája kapitány volt, én meg rab az evező mellett. 30 éve van itt, 30 éve szünet nélkül. Nem ismert egy embert, akit Vörösnek hívtak. Vörösnek, én csak ezen a néven hallottam emlegetni. Magam sose találkoztam vele, színét se láttam, s mégis azt hiszem, jobban ismerem, mint sok mást, például a testvéreimet, akikkel életem számos évének minden napját együtt töltöttem. Oly határozottan él a képzeletemben, mint egy Paolo Malatesta, vagy egy Romeo. De gondolom maga sose olvasta Dantét meg Shakespeare-t. Nem mondhatnám, felelte a kapitány. Nilsson szivarozva dőlt hátra székében, s pillantása merengve követte a füstkarikát, mely a mozdulatlan levegőben lebegett. Mosoly játszott az ajkán, de szeme komoly maradt. Aztán a kapitányra nézett. Szörnyű elhízottságában volt valami rendkívülien visszataszító. A nagyon kövér emberek bővérű önteltségének megtestesülése volt. Felháborító jelenség. Nilssont rendkívül ingerelte, de az előtte ülős a képzeletében megjelenő ember közötti ellentét ugyanakkor mulattatta. Állítólag Vörös a legcsinosabb fickó volt a világon. Beszéltem olyanokkal, akik ismerték ebben az időben, fehér emberekkel, és valamennyien egyetértettek abban, hogy szépsége első látásra lélegzetel állító volt. Vörösnek láncszín, természettől fogva hullámos haja miatt hívták, melyet hosszúra növesztett. Az a csodálatos színe lehetett, amelyért a prerafaeliták bolondultak. Nem hiszem, hogy hiú lett volna rá, ehhez túl nemes lélek volt, de még ellenkező esetben sem tehetett neki senki szemrehányást. Sudár termetű volt, 6 láb meg 1-2 hüvelyk. A benszülött kunyhóban, mely ennek a háznak a helyén állt, a tetőtartó főcölöpön késsel megjelölték a magasságát. Széles válú, keskeny csípejű görög istenre emlékeztetett, Apollóra, azzal a lágy kerekedettséggel, melyet Praxiteles vésője adott neki, s azzal az átható, nőies bájjal, amely némileg szédítő és titokzatos. Ragyogó fehér volt a bőre, tejfehér és sejmesen sima, mint egy nőé. Nekem is ilyesfajta bőröm volt kölyök koromban, mondta a kapitány, s véreres szeme csillogott. De Nilsson már nem figyelt rá, a maga történetét mondta, s a közbeszólás csak türelmetlenné tette. Az arca épp oly gyönyörű volt, mint a teste, nagy kék szeme nagyon sötét, egyesek feketének is látták, s a vörös hajú emberek átlagával ellentétben sötét szemöldöke és hosszú szempillái. Vonásai teljesen szabályosak voltak, s a szája mint egy skarlátsebb. 20 éves volt. Itt a svéd drámai érzékkel szünetet tartott. Kortyolt egyet az italából. Egyedülálló jelenség. Nála szebb nem volt még soha senki. Úgy termett, mint egy vadnövény csodálatos virága. A természet szerencsés véletlene. Egy napon partra szállt abban az öbölben, ahol magának is partot kellett érnie ma reggel. Amerikai tengerész volt, s megszökött egy hadihajóról apjában. Egy jó indulatú benszülöttet rávett, hozza el a cutteren, mely apjából éppen Safotoba ment, sitfa törzsből Whitecanoe-ban tették partra. Nem tudom, miért dezertált. Talán nem tetszett neki a katona élet fegyelme, talán bajba keveredett, talán a déltengeri sziget világ romantikája szállt a fejébe. Ezek néha-néha elbűvölnek egy embert, míg bele nem bonyolódik, mint légy a pókhálójába. Lehet, hogy természetén valami látság uralkodott, s ezek a zöld dombok, a balzsamos lég, a kék tenger kiszívták belőle az északi erőt, mint Delila Sámsomból. Minden esetre el akart bújni, s biztonságban hitte magát itt az Isten háta mögött, amíg hajója felszedi a horgonyt Samoából. Benszülött kunyhó volt az öbölben, s ahogy ott ácsorgott, gondolkodva, merre is induljon, egy fiatal lány kijött, s meghívta a házikóba. Vörös alig egy-két szót tudott a benszülöttek nyelvén, s a lány még kevesebbet angolul. De jól megértette, mit jelent a lány mosolya, kecses mozdulatai, s utána indult. Leült a gyékény szőnyegre, s a lány ananásszal kínálta. Vörösről csak hallomásból tudok, de a lányal megismerkedtem 3 évvel azután, hogy először találkoztak, s akkor alig múlt még 19 éves. El sem tudja képzelni, mi csodálatos volt. Szenvedélyes bája és gazdag színei, mint a hibiszkuszé. Magas volt, karcsú, fajának finom vonásaival, tágra nyílt szeme úgy csillogott, mint csöndes tó a pálmafák között. Fekete és hullámos haja a hátára hullott, és illatos virágkoszorút hordott. A keze gyönyörű, keskeny, finoman formált, hogy a szív megzendült láttán, és ebben az időben könnyen nevetett. A mosolyában olyan gyönyör lakott, hogy az ember térdéből elszállt minden erő. A bőre, mint éred búza mező nyári napon, úristen, hogy is tudnám leírni, szépsége már földön túli volt. És ez a két fiatal lény, a 16 éves lány meg a 20 éves fiú, első látásra egymásba szeretett. Ez az igazi szerelem, nem az, amely rokon szemből, közös érdekből, vagy intellektuális közösségből támad. Ez a tiszta és egyszerű szerelem. Ez az a szerelem, amelyet Ádám érzett Éva iránt, amikor felébredt, s ott találta őt maga mellett a paradicsomban, amint párás szemmel rámereng. Ez az a szerelem, amely az életet tartalommal tölti meg. Maga sose hallotta róla bölcs, cinikus francia hercegről, aki azt mondotta, hogy egy szerelmes párban az egyik mindig szeret, a másik mindig hagyja, hogy szeressék. Keserű igazság ez, amelybe legtöbbünknek bele kell nyugodnia. De nagy néha akad egy-egy szerelmes pár, amelyben mindkettő szeret s mindkettőt szeretik. Akkor aztán azt hihetik, hogy megállt a nap, mint mikor Józsua imádkozott az Úrhoz. És még most is, ennyi év után, ha erre a fiatal, egyszerű, tiszta szerelmes párra gondolok, megdobban a szívem. Elszorul a szívem, mint néha éjjel, ha a teleholdat ragyogni látom a lagúna fölött a felhőtlen égen. A tökéletes szépség látványa mindig fájdalmat okoz. Gyerekek voltak, a lány jó, édes, kedves. A fiúról valami keveset tudok, de szeretem azt hinni, hogy akkor legalább nemes volt és egyenes. Szeretem hinni, hogy a lelke szép volt, mint a teste, de úgy vélem, nem lehetett több lelke, mint az erdők és ligetek lakóinak, akik nádból faragtak fuvolát, és az erdei patakban fürödtek a világ hajnalán, mikor a tisztáson még látni lehetett kis faunokat szakállas kentaurok hátán lovagolni. A lélek terhes dolog, s mikor az ember megtalálta magában, elvesztette az édenkertet. Valamivel Vörös érkezése előtt olyan járvány pusztított itt, amelyet a fehér ember hozott a déli tengerekre, s a lakosok harmadát elragadta. Úgy tudom, a lány is elvesztette minden hozzátartozóját, s távoli unoka testvéreivel lakott. A háznép 2 aszott és töpörödött öreg banyából, 2 fiatalabb nőből, 1 férfiból és 1 gyerekből állott. Vörös néhány napig velük maradt. De talán túl közel érezte magát a parthoz, s félt a lehetőségtől, hogy fehér emberekre bukkan, akik elárulhatják búvóhelyét. Talán a szerelmesek nem bírták, hogy a többiek társasága akár 1 percre is megfossza őket együttlétük gyönyörétől. Egy reggel elindultak 2-esben azzal a kevés holmival, ami a lányé volt, s a kókuszpálmák alatti füves ösvényen mentek, míg el nem értek a patakhoz, amelyet itt lát. Át kellett kelniük azon a hídon, amelyen magának, s a lány vidáman nevetett, mert a fiú félt. A lány fogta a kezét az első fatörzs végéig, de akkor a fiú elvesztette a bátorságát és visszafordult. Le kellett vetkőznie, mielőtt még egyszer nekivágott, s a lány a fején vitte át a ruhát. Abban az üres kunyhóban telepettek le, amely ezen a helyen állt. Hogy a lány örökölte ezt, a földtulajdon elég komplikált dolog itt a szigeteken, vagy a tulajdonos meghalt a járvány alatt, nem tudom, de senki sem faggatta őket, sők birtokukba vették. Minden bútorzatuk 2 fűszőnyeg volt, amelyen aludtak, 1 tükörcserép, s 1-2 edény. Ezen a boldog vidéken ez is elég egy háztartás felszereléséhez. Azt szokták mondani, a boldog embereknek nincs történetük, s egy boldog szerelemnek bizonyára nincs. Naphosszat nem csináltak semmit, s a nap mégis rövidnek tetszett. A lánynak benszülött neve volt, de Vörös elnevezte Sajnek. A fiú gyorsan megtanulta ezt a könnyű nyelvet. S a szőnyegen feküdt órákon át, miközben a lány csacsogott. Szótlan fickó volt, s talán az esze is lassan járt. Szüntelenül dohányzott, a cigarettákat a lány csinálta itteni dohányból spandanusz levélből, ő megfigyelte a lányt, amint fürge ujjal fűszőnyeget von. Gyakran benszülöttek látogatták meg őket, és hosszú történeteket meséltek a régi időkről, amikor még törzsi háborúk dúlták a szigeteket. Néha kiment halászni az zátonyra, s egy kosárnyi színes halat hozott haza. Néha lámpással ment éjszaka rákot fogni. A kunyhó körül banán nőtt, Sai azt sütötte meg egyszerű ebédjükhöz. Kókuszdióból is remek fogásokat tudott készíteni, s a patak menti kenyérfa nekik adta gyümölcsét. Ünnepnapon malacot öltek, és forró kövön megsütötték. Együtt fürödtek a patakban. Esténként lementek a lagúnához, fatörzsből vájt csónakon csónakázni. A tenger mély kék volt, s napszállt a korbor színű, mint a homéroszi Görögország tengere. De a lagúnában a vízszíne végtelenül változatos akvamarin, ametiszt és smaragd. S a lenyugvó nap egy múló pillanatra folyékony aranyjá változtatta. S aztán ott a barna, fehér, rózsaszín, vörös meg bíbor korall, mely csodálatos formákba öltözött, mint egy elvarázsolt kert, s a közte cikázó hálák, mint a pillangók. Különös, valószerűtlen világ. A korallok között hófehér homokos öblök, és itt, a káprázatos tiszta vízben pompás fürdés esett. Hűsen és boldogan, együtt ballagtak vissza a puha füvön a patakhoz a szürkületben, kéz a kézben, s olyankor a minap madár zajgása töltötte be a pálmafák koronáját. Aztán jött az éjszaka, a nagy arányló égbolt szélesebben terült el, mint Európa ege, s a lágyszellő finoman lengett át a kunyhón. A hosszú éjszaka megint túl rövid volt. A lány 16 éves, és a fiú alig 20. A hajnal belopózott a kunyhó facölöpéi között, s megleste az egymás karjában fekvő két bájos gyermeket. A nap elbújt a banán nagy, rongyos levelei mögött, hogy meg ne zavarja őket, majd játékos kedvében, mint perzsamacska kinyújtott mancsa, egy aranysugár futott végig arcukon. Kinyitották álmos szemüket, és mosolyogva üdvözölték az új napot. A hetek hónapokban nyúltak, eltelt egy év. Szerelmük épp olyan, nem merem azt mondani, hogy szenvedélyes, mert a szenvedély mögött mindig ott settenkedik a szomorúság árnyéka, egy leheletnyi keserűség, vagy aggodalom. Épp olyan nyílt szívű, egyszerű és természetes volt a szerelmük, mint azon az első napon, amikor találkoztak, s egymásban ismerték fel az Istent. Ha megkérdezte volna valaki őket, nem kételkedem, elképzelhetetlennek tartották volna, hogy szerelmük valaha véget érjen. Hiszen tudjuk, a szerelem leglényegesebb eleme a saját örökké valóságába vetett hit. Pedig Vörösben már ott lehetett az a magocska, melyről mit sem tudott, s a leány sem gyanította, de amely az idő folyamán unalommá nőtt volna. Mert egy szép napon az öböl egyikben szülöttje elmondta nekik, hogy valamivel lejjebb a parton egy brit bálna vadászhajó horgonyoz. Ejha, na, kíváncsi vagyok, mondta a fiú, banánért meg kókuszdióért kapok-e tőlük cserébe egy-két font dohányt. A pandanus cigaretta, amelyet Sai fáradhatatlan ujjal készített neki, elég zamatos és kellemes ízű, mégis kielégítetlenül hagyta, és hirtelen igazi dohányra vágyott, erős, csípős, orfacsaró dohányra. Már hosszú hónapok óta nem szívott egy pipát. A gondolatára is összefutott a nyál a szájában. Az ember azt hihetne, valami baljós előérzet arra indíthatta volna Sait, hogy visszatartsa. De annyira a szerelem hatása alatt állt, hogy el sem tudott képzelni olyan erőt a világon, amely elválaszthatná őket egymástól. Együtt mentek fel a dombok közé, és egy nagy kosár zöld, de édes és zamatos vadnarancsot szedtek. A kunyhó körül banánt, kókuszdiót, és a kenyérfák meg mangófák gyümölcsét. Majd az egészet levitték az öbölhöz. Az ingatakken ura rakták mindezt, s Vörös a hírthozó benszülött fiúval együtt televezett az átony mentén. Akkor látta a lány utoljára. Másnap a benszülött fiú egyedül jött vissza. Könnyekben úszott. A következő történetet mondta el. Amikor hosszú evezés után elértek a hajóhoz, Vörös kiáltására egy fehér ember nézett ki a korláton, és meghívta őket a fedélzetre. Felvitték magukkal a gyümölcsöket, és lerakták a fedélzeten. A fehér emberek és Vörös elkezdtek beszélni, és úgy látszott, valamiben megegyeztek. Egyikük lement, és dohányt hozott föl. Vörös azonnal vett belőle, és rágyújtott egy pipára. A fiú utánozta, milyen élvezettel pöfékelt. Aztán mondtak neki valamit, és bement egy kabinba. A nyitott ajtón keresztül a fiú megfigyelte, hogy üveget meg poharakat vesznek elő, Vörös ivott és pipázott. Valamit kérdezhettek tőle, mert megrázta a fejét és nevetett. Az az ember, aki először beszélt vele, szintén nevetett. És újra töltött Vörös poharába. Csak ittak, és tovább folyt a szó, s a fiú, aki belefáradta nekik nem sokat mondó látványba, lefeküdt a fedélzeten és elaludt. Egy lökés ébresztette fel. Talpra ugorva észrevette, hogy a hajó lassan kivitorlázik a lagúnából. Látta Vöröst, aki az asztalnál ülve, karjára hajtott fejjel, mélyen aludt. Feléje indult, hogy felébresze, de egy durva kéz karon ragadta, s egy ember fenyegető tekintettel és érthetetlen szavakkal a melvédre mutatott. Ő oda kiáltott Vörösnek, de abban a pillanatban elkapták, és átdobták a korláton. Mit tehetett? Odaúszott a kenuhoz, mely kisé odább sodródott, s kilögdöste az átonyra. Belemászott, s zokogva visszaevezett a partra. A történet elég világos. A bálnahalászhajón, szökés vagy betegség következtében kevés volt a matróz, s a kapitány felszólította Vöröst, csapjon fel. Amikor megtagadta, leitatta és elrabolta. Saj magán kívül volt a fájdalomtól. 3 napon át sikoltozott és zokogott. A benszülöttek mindent megtettek vigasztalására, amit lehetett, de ő nem akart vigasztalódni. Nem akart enni, s aztán, kimerülve, tompa apátiába süllyedt. Nap-nap után az öbölben ült, a lagúnát figyelte, abban a hiú reményben, hogy Vörösnek valamilyen módon majd sikerül megszöknie. Ült a fehér homokon, órákon át, s arcán patakzott a könny, éjszakára megfáradtan vonzolta magát a patakon át a kis kunyhóhoz, ahol nem is olyan régen boldog volt. A család, akikkel együtt élt, mielőtt Vörös a szigetre került, szerette volna, ha visszatér közéjük, de ő nem ment. Meg volt győződve arról, hogy Vörös visszajön, s azt akarta, ott találhassa őt, ahol elhagyta. 4 hónap múlva egy halva született gyereket hozott a világra, s az öregasszony, aki átjött hozzá segíteni a szülésnél, vele maradt a kunyhóban. Eltűnt minden öröm az életéből. Ha fájdalma az idő múlásával valamivel enyhült is, de helyébe állandó mélabú lépett. Szinte hihetetlen, hogy ezek között az emberek között, akiknek indulatai bár hevesek, de változékonyak, egy asszony ilyen kitartó szenvedélyre képes. Sose vesztette el Vörös visszatérésébe vetett mély hitét. Őt várta, s valahányszor valaki átjött az Ingatag-Kókuszfa hídon, kinézett, hát ha ő az végre. Neilson elhallgatott, és halkan felsóhajtott. S aztán mi lett a lányjal? Kérdezte a kapitány. Neilson keserűen mosolygott. Ó, 3 év múlva összeállt egy másik fehér emberrel. A kapitány kövéren, cinikusan kuncogott. Általában ez szokott történni velük, mondta. A svéd gyűlölködő pillantást vetett rá. Nem értette, miért támaszt ez a kövér, elhízott ember olyan szenvedélyes undort benne. De a gondolatai elterelődtek, emlékezete tele volt a múlt képeivel. 25 évvel ezelőtti dolgokra kanyarodott vissza. Akkor került először erre a szigetre, kiábrándulva apjából, az ottani nagyivásokból, szerencsejátékokból, durva érzékiségből. Fáradt, beteg emberként megpróbált belenyugodni ketté tört karrierjébe, amely eddig nagyra vágyó képekre lobbantotta képzeletét. Elszántan lemondott a hírnév reményéről, s igyekezett beérni azzal a pár hónapi élettel, melyre még számíthatott. Egy félvérkereskedőnél lakott, akinek a voltja a parton, pár mérföldre onnan, egy benszülött falu szélén állott. S egy szép napon, céltalanul bolyongva a kókuszpálmák alatt kanyargó füves ösvényeken, rábukkant a kunyhóra, amelyben Saj élt. A hely szépsége láttán szinte fájdalmas elragadtatás fogta el, s ekkor megpillantotta Sajt, a legcsodálatosabb lényt, akit valaha látott. A sötét, gyönyörű szemben bujkáló szomorúság különösen rabulejtette. A kanaka csinos fajta, s a szépség sem ritka köztük, de ez csak a formás állatok szépsége. Üres, ezekben a tragikus szemekben azonban sötét titok honolt, a vergődő emberi lélek keserű sokrétűsége. A kereskedő elmondta a történetét, s ez meghatotta. Mit gondol, visszajön? Kérdezte tőle Neilson. Ne féljen, eltart 2 évig, amíg a hajóról szabadul, s addigra teljesen megfeledkezik róla. Biztosan dühöngött, amikor felébredt, és rájött, hogy megszöktették, s nem csodálkoznék, ha nagy verekedést rendezett volna. Végül is nyilván jó képet kellett vágnia a rossz tréfához, s gondolom, egy hónap múlva hálát adott az Istennek, amiért elkerült a szigetről. De Neilson nem tudott szabadulni ettől a történettől. Talán éppen, mert beteg volt és gyönge, vörös sugárzó egészsége vonzott a képzeletét. Ő maga csúnya, jelentéktelen külsejű lévén, különösen magasra értékelte másban a jó megjelenést. Sosem volt szenvedélyesen szerelmes, és bizonyos, hogy őt sem szerették soha szenvedélyesen. E 2 fiatal kölcsönös vonzalma elragadta. A tökéletesség megmásíthatatlan szépségét érezte benne. Megint meglátogatta a patak menti kis kunyhót. Tehetsége volt a nyelvekhez, határozott, munkához szokott elméje, s már jó időt fordított a helyi nyelvvel sajátítására. A szokás hatalma alatt anyagot gyűjtött egy tanulmányhoz a samoa nyelvről. A vémbanya, aki Sajvel lakott a kunyhóban, meghívta, jöjjön be és üljön le náluk. Kávával, cigarettával kínálta. Az öregasszony boldogan elbeszélgetett vele, s, míg az beszélt, a svéd Sajt nézte. A nápolyi múzeum Pschitzhe szobrára emlékeztette. Vonásain ugyanaz a tisztaság uralkodott, s bár már gyereket szült, szűzies jelenség volt. 2-3-szor kellett találkozniuk, míg végre szóra tudta bírni. Akkor is csak azért, hogy megkérdezze tőle, nem találkozott-e apjában egy Vörös nevű emberrel. 2 év telt el az eltűnése óta, de kétségkívül szakadatlanul csak rá gondolt. Nilsson csak hamar rádöbbent, hogy beleszeretett. Komoly erőfeszítésébe került most már, ha nem látogatta naponta a kunyhót, de ha nem volt is sajvel, a gondolatai vele maradtak. Eleinte, amíg magát haldoklónak hitte, csak látni kívánta, és hallani csodálatos hangját, s ez a szerelem felemelő boldogsággal töltötte el. Az érzés tisztasága fellelkesítette. Nem kívánt tőle mást, mint a lehetőséget, hogy kecses alakja köré a képzelet szivárvány színpók hálóját vonhassa. De a jó levegő, a kiegyensúlyozott hőmérséklet, a pihenés, az egyszerű táplálék váratlanul jó hatással volt egészségi állapotára. Láza éjszakánként már nem szökött föl ijesztő magasságokba, kevesebbet köhögött, és hízni kezdett. 6 hónap elmúlt tüdővérzés nélkül. És hirtelen megpillantotta annak lehetőségét, hogy tovább élhet. Alaposan tanulmányozta betegségét, s lassan újra élett benne a remény, hát ha nagy elővigyázattal megállíthatja előhaladását. Boldogan kezdett megint terveket kovácsolni a jövőre. Nyilvánvalóan ki volt rekesztve a tevékeny életből, de csendesen élhet a szigeteken, s szerény jövedelme, mely másutt nem volna elegendő, itt bőséges megélhetét biztosít. Kókuszdiót termeszthet. Ezzel foglalja. Sidekéreti könyveit és zongoráját. De éles esze átlátta, hogy mindezzel csak önmaga előtt akarja elleplezni a vágyat, amelynek hatalmába került. Sajt kívánta. Nem csak a szépségét szerette, hanem fájdalmas szeme mögött rejtőző borús lelkét is. Szenvedélyével meg fogja mámorítani. Végül is rá fogja bírni a feledésre. Sextázis a önzetlenségében képesnek érezte magát arra, hogy neki is megadja azt a boldogságot, amelyről azt hitte, sosem lesz benne része, s amely most oly csodálatos erővel tört rá. Megkérte, éljen vele, a lány visszautasította. Ez várható volt, nem is törte le, mert biztosra vette, hogy előbb vagy utóbb engedni fog. Szerelme ellenállhatatlan volt. Beszélt az öregasszonynak vágyairól, s kissé meglepődött, mert az meg a szomszédok már régen tudtak erről, s erősen sürgették sajt, fogadja el ajánlatát. Végül is mindenben szülőd boldog, ha egy fehér ember háztartását vezetheti. Snailson a sziget mértéke szerint gazdagnak számított. A kereskedő, akinél lakott, felkereste sajt, suncolta, ne legyen bolond. Ilyen szerencséje nem lesz még egyszer, s ennyi idő után nem reménykedhet már Vörös visszatérésében. A lány ellenállása csak növelte Nilsson vágyát, s, ami eddig tiszta szerelem volt, most gyötrő szenvedélyé változott. El volt szánva arra, hogy minden akadályt legyűr. Szünet nélkül ostromolta sajt. Az belefáradva a férfi makacságába, és környezete hol könyörgő, hol mérges rábeszélésébe, végül is beleegyezett. De másnap, mikor Nilsson boldogan átment hozzá, azt kellett látnia, hogy éjszaka a lány felgyújtotta a kunyhót, amelyben Vörössel együtt éltek. A vénbanya sajt mérgesen szidalmazva szaladt felé, de leintette. Annyi baj legyen. Majd bungalót építenek a kunyhó helyére. Egy európai típusú ház valóban sokkal megfelelőbb lenne, ha ide akarja hozni zongoráját és sok könyvei. Így épült a kis faház, amelyben már sok éve élt, és Sai a felesége lett. De az első hetek elragadtatása után, amely alatt beérte azzal, amit kapott tőle, nem sok boldogságot ismert. Fásultságában engedett a lány, de csak azt adta neki, aminek nem tulajdonított jelentőséget. A homályosan felvillanó lélek kiszökött a férfi kezéből. Tudta, a nő nem szereti. Még mindig Vörös után vágyódik, még mindig visszatértét várja. Nilsson tisztában volt vele, Vörösnek csak a kis ujjával kellene intenie, s hiába minden szerelme, gyöngétsége, rokonszeme, nagylelkűsége, az asszony pillanatnyi habozás nélkül elhagyná. Az ő kétségbeesése még csak eszébe se jutna. Gyötrődött, az asszony hozzáférhetetlen lelkének ajtaján dörömbölt, de az makacsul ellenállt neki. Szerelme megkeseredett. Megpróbálta szívét kedvességgel meglágyítani, de kemény maradt. Közömbösséget mutatott, de az asszony észre sem vette. Időnként elvesztette a türelmét, és durván bánt vele, s akkor csak csendesen sírt. Néha arra gondolt, ez az asszony nem is létezik, a lelket csak ő képzeli bele, s azért nem tud szíve szentélyébe hatolni, mert nincs is szíve. Szerelme börtönné változott, amelyből szabadulni vágyott, de mégsem volt bátorsága, hogy az ajtót kinyissa, hisz csak erre lett volna szükség, és kimenjen a szabad levegőre. Kínlódott, majd lassan érzéketlenné, reménytelenné változott. Végül kiégett a tűz, s ha észrevette, hogy az asszony szeme a karcsú hídon nyugszik, már nem dühtöltötte el a szívét, csupán türelmetlenség. Most már sok éve éltek együtt, megszokás és érdekláncával összekötve, s a férfi mosolyogva nézett vissza régi szenvedélyére. A lányból öreg asszony lett, mert a sziget asszonyai hamar öregszenek, s ha a férfi már nem is érzett szerelmet iránta, eltűrte. Beérte zongorájával és könyveivel. Az asszony nem zavarta. Gondolatai szólásra bírták. Ha most visszanézek, és Vörös meg saj rövid, de szenvedélyes szerelmére gondolok, azt hiszem, hálát kellene adniuk a kegyetlen sorsnak, mely akkor választotta el őket egymástól, amikor szerelmük csúcspontot ért. Szenvedtek, de szépen, megmenekültek a szerelem igazi tragédiájától. Nem nagyon értem, mondta a kapitány. A szerelem tragédiája nem a halál, vagy az elválás. Mit gondol, meddig tartott volna, míg az egyik, vagy a másik megelégelte volna? Ó, rettenetesen keserű dolog ránézni egy asszonyra, akit egész szívével lelkével szeretett, annyira, hogy azt hitte, egy pillanatra sem bírna nélküle élni, s rájönni. Már nem bánná, ha sose látná többé. A szerelem tragédiája a közömbösség. De, míg beszélt, különös dolog történt. Szavait a kapitányhoz intézte ugyan, de nem neki beszélt, inkább önmaga számára öntötte szavakba gondolatait, s bár az előtte ülő emberre szegezte tekintetét, nem látta őt. S most egy kép jelent meg képzeletében, nem annak az embernek a képe, aki előtte volt, hanem egy másiké. Olyan volt ez, mintha amatorzító tükrök valamelyikébe nézne, amelyek rendkívül kövérnek, vagy szörnyen soványnak mutatnak, de itt éppen az ellenkezője történt. A kövér, csúnya ember mögött feltűnt az ifjú árnyéka. Gyors, kutató pillantást vetett rá, a véletlen miért éppen erre a helyre sodorta. Szíve hirtelen megdobbant, és elállt a lélegzete. Képtelen gyanú ereszt egy gyökered benne. Lehetetlen, ami eszébe ötlött, és mégis való lehet. Hogy hívják magát? Kérdezte hirtelen, a kapitány arca összeráncolódott. Ravaszul kuncogott. Gonosznak és szörnyen közönségesnek tűnt. Olyan átkozottul hosszú ideje nem hallottam, hogy jóformán magam is elfelejtettem. De 30 év óta itt a szigeten mindenki Vörösnek hív. Hatalmas törzse zötyögött, ahogy halkan, szinte hangtalanul nevetett. Visszataszító volt. Neilson megborzongott. Vörös remekül mulatott, s véreres szeméből könnyek csorogtak arcára. Neilson levegő után kapott, mert ebben a pillanatban egy asszony lépett be. Benszülött nő volt, meglehetősen impozáns külsejű, testes, anélkül, hogy kövér lenne, sötét bőrű, mert a benszülöttek bőre megsötétedik a korral, s a haja erősen szürkült. Fekete ruhát viselt, melynek vékony anyaga alatt kirajzolódtak súlyos keblei. Eljött a pillanat. Egy megjegyzést tett Neilsonnak valamilyen háztartási kérdésben, s az válaszolt. Vajon gondolta az asszony is olyan kényszeredetten hallja a hangját, mint ő maga? De az ablaknál ülő férfira az asszony csupán közömbös pillantást vetett, kiment a szobából. A pillanat eljött és elmúlt. Neilson egy percig nem tudott szólni, nagyon felvoldulva, majd azt mondta, nagyon örülnék, ha itt maradna és velem vacsorázna. Ha ugyan beéri azzá, ami éppen van, nem hiszem, hogy maradhatnék, felelte Vörös. Ennek a grajnek kell utána másszak. Leadom neki a holmit, és már itt se vagyok. Holnap már apjában akarok lenni. Majd adok magam mellé egy bojt, aki megmutatja az utat. Vörös kiemelkedett a karosszékből, míg a svéd előszólította az egyik bojt, aki az ültetvényen dolgozott. Megmagyarázta, hogy a kapitány hová akar menni, s a boj elindult a hídon. A Vörös utána, bele ne essen, mondta Neilson, semmi pénzért. Neilson figyelte, amíg átkelt a hídon, még akkor is utána nézett, amikor már eltűnt a kókuszpálmák között. Aztán nehézkesen visszaesett a székébe. Hát ez volt az az ember, aki megakadályozta a boldogságát? Hát ez volt az az ember, akit saj ennyi éven át szeretett, s akit oly kétségbe esetten visszavárt? Szinte nevetséges volt. Hirtelen dühszálta meg, föl akart ugrani, és mindent összetörni maga körül. Kijátszottak, végül is találkoztak, és nem ismerték föl egymást. Nevetni kezdett, öröm nélkül, s nevetése egyre fokozódott, míg hisztérikussá nem változott. Az istenek kegyetlen játékot űztek vele, és közben megöregedett. Végül bejött saj, és szólt, hogy kész a vacsora. Leült vele szemben, megpróbált enni. Azon gondolkozott, mit szólna, ha megmondaná neki, hogy az a kövér öregember, aki a fotelben ült, a szeretője volt, akire ma is a fiatalság szenvedélyes odaadásával emlékszik. Évekkel ezelőtt, amikor még gyűlölte az asszonyt, mert oly boldogtalanná tette, örömmel megmondta volna neki. Akkor bántani szerette volna, mint ahogy az asszony bántotta őt, hiszen gyűlölete is csak szerelem volt. De most már mindegy volt neki. Közömbösen vállat vont. Mit akart az az ember? Kérdezte most az asszony. Neilson nem válaszolt azonnal. Az asszony is megöregedett, kövér, öregben szülött nő. A férfi azon csodálkozott, miért is szerette valaha oly őrülten. A lába elé tette lelke minden kincsét, de neki nem kellett. Tékozlás, micsoda tékozlás, s most, ahogy az asszonyra nézett, csak megvetést érzett. Végül a türelme is elfogyott. Felelt a kérdésre, a szkúner kapitánya. Apjából jött. Aha, otthonról hozott híreket. Legidősebb bátyám nagyon beteg, haza kell mennem. Hosszú időre mész, ne ilson vállat vont.